hogy ítélem meg, hogy mindenki megérkezett már, aki el akart jönni a mai rendezvényre. Úgyhogy köszöntöm kedves vendégeinket. Láng József vagyok, az Argumentum kiadónak a vezetője, és köszönöm, hogy a rossz idő ellenére is ilyen sokan jöttek el, amit elsősorban a műnek tulajdonítok, a mű és a szerző iránti érdeklődésnek. Néhány évvel ezelőtt, nem tudom pontosan, hogy ez 2009-ben vagy 2011-ben volt, valamelyik a kettő közül felhívott engem Kovács Árpád professzor a Károli Gáspár Egyetemről, és elmondta, hogy van itt egy nagyon tehetséges tanítványa, akit ajánl a figyelmembe, Soltész Mártonnak hívják, és akinek bizonyos egzisztenciális gondjai is vannak, tudnék-e rajta segíteni. Aztán mondtam, hogy jó, hát küldd el a tanítványodat. Rövid időn belül el is jött a kiadóba Soltész Márton, és hosszan elbeszélgettünk. Én kicsit vizsgáztattam is őt, különböző dolgokra kérdeztem rá, és meglepődtem, hogy mennyire tájékozott a magyar és a nem magyar irodalomban egyaránt, és mennyire sokat olvasott. Alig lehetett olyan témát előhúzni, amelyben ő ne mutatott volna valamiféle tájékozottságot. Ez engem lelkesített, és én elhatároztam, hogy valóban élek az ajánlattal, és lehetőségeim szerint rábízok Soltész Mártonra bizonyos kiadói munkákat. Ezek szerkesztői feladatok voltak, és amikor ennek az eredményeit néztem meg, magam is meglepődtem, hogy mennyire alapos, mennyire gyakorlott a szerkesztői munkában. Ez meglepett, mert még ma sem ért el a 30 évet, akkor talán úgy 25-26 táján járhatott, amikor az emberek még nem szoktak ilyen rutinnal rendelkezni, mint a Marci. Kifakadtam arról is, hogy hát miből vásárol kiflit és egyéb ilyeneket, és kiderült, hogy olyan feladatokra is vállalkozik, amelyre nem minden filosz adja a fejét, és akkor gondoltam, hogy azon túl, hogy szerkesztői feladatokat kell neki adni, talán valami egzisztenciához is kell juttatni, és előbb-utóbb kikötött az akadémiai könyvtár kézirattárában. Ebben valami részem vagy bűnöm van, és örülök, hogy e falak között keresi a kenyerét. Amikor én először találkoztam, akkor én mögötte már publikációk voltak, és azóta számos publikációt tett közzé, tanulmányokat, kritikákat, részben ezekből, részben nem ezekből, két kötetet is publikált már, aki a meghívót olvasta, az találkozhat a címekkel, de én azt hiszem, hogy az ő szakmai irodalom történészi révbeérése az ezzel a Csalog Zsolt monográfiával következett be. Én nagyon örülök ennek. A kötetben valahol van egy idézet Szilágyi Mártontól, aki ott a távolban ül közöttünk, amely a filológiai megalapozás fontosságáról szól. Soltész Márton hosszú időket töltött el a Csalog Hagyaték Társaságában a Széchenyi Könyvtár falai között, olyankor is, amikor a kollégák nyaraltak, őt beengedték, hogy a hagyatékot dolgozza fel. Ez a hagyaték feldolgozás nyilván az utolsó lökés volt ennek a ma befutatásra kerülő műnek a megalkotásához. Én emlékszem valamelyest a történetre, a keletkezés történetre, és meg is lepődtem azon, hogy milyen hamar készült el ez a monográfia, pedig nem találtam felületességet, hanem inkább alaposságot. Ez egy olyan kiadvány, amely monográfia Csalog Zsoltról, de egyben kéziratkatalógus, a hagyaték katalógusa, és egy alapos bibliográfia is Csalog Zsoltról. Tehát kézikönyvként is funkcionál. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos munka, és én csak azt tudom kívánni a szerzőnek, hogy így tovább. Biztos vagyok benne, hogy nem először tartunk könyvbemutatót vele kapcsolatban. Így legyen, és ezek után én átadom a szót Kálmán C. Györgynek, hogy méltassa a kiadvány. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm szépen. Méltatni fogom, nem fogom, tehát nem fogom ismertetni, mert meg lehet nézni, hogy elég vastag, ugye lehetetlen is volna. És Csalogról sem fogok túl sokat, tehát nyilván valamennyi elkezdhetetlen, de inkább a könyvről próbálok beszélni. És pedig a könyv azzal kezdődik, hogy a szerző mentegetőzik, hogy ez éppen nem is annyira mentegetőzik, csak bejelenti, hogy ez patchwork-szerű munka, tehát hogy ő bizonyos foltokból áll, amelyeknek különböző a stílusa, a beszédmódja, a másféleképpen szólal meg mindegyik részben. Hát én is ilyen patchwork-szerűen szeretnék beszélni a műről. Először is teljesen szubjektíven a művel kapcsolatos élményémet szeretném megosztani a kedves közönséget. Én úgy találkoztam ezzel a szöveggel először, hogy ez egy doktori értekezés, aminek először is volt egy házi védése. Ugye tudjuk, hogy mit várunk egy ilyen doktori értekezést, amit az ember megkapja, akkor megnézzük, hogy hát igen, elég hosszú, azt várja tőle, hogy összeszedett legyen, rendes szerkezete legyen, jó helyesírással legyen írva, megfelelően alapos legyen, legyen füle farka, és így tovább. Na most ez ahhoz képest ez a mű engem legyűködött már akkor. Hihetetlen pontos, alapos, összeszedett munka volt. Ez volt a házi védés, nagyon megdicsérte, alig találtam bármit, amit nagy nehezen kifogásolni tudtam volna. És utána jött az, hogy a rendes, igazi védés következett, ahol még nehezebb helyzetben voltam, mert hiszen mindent kijavított a szerző, amit én kifogásoltam, nagy nehezen. Ott aztán végképp nem maradt nekem semmi mondatom, csak a lelkesedés, ami ugye nem nagyon illik ki egy ilyen védési alkalomhoz. Rögtön ott már azt javasoltam, hogy ez a könyv kéne, hogy legyen, a szerző sejtelmesen mosolygott. Kiderült, hogy ez már alakul, már akkor nagyon is alakulóban volt, hogy ez könyv legyen. Tehát az én ilyenkor az ember eljátsza a bölcs öregembert, aki javasolja a ifjú pályatársnak, hogy tessék ebből könyvet csinálni, elkéstem bele, ebből már rég majdnem, hogy megvolt a könyv. Most utána a szerző felkért engem, hogy akkor most vezettem elő ezt a művet. Azt gondoltam, hogy jó, hát úgyis ismerem. Hát miért ne? És hogy ezt nekem úgy se kell túl sokat olvasni, hiszen már kétszer is olvastam, egyszer a házi, egyszer pedig a másik védése. És hát akkor meglepődtem, mert egy ilyen hihetetlen vastag szövegre nem számítottam. De gondoltam, hogy jó, hát azért úgy nagyjából tudom, mi van benne. Még egyszer meglepődtem, mert elkezdtem olvasni, és kiderült, hogy ez nem az. Pontosabban ennek csak egy része az, ami doktori értekezésként annak idején megvédetett, mert kezdődik egy olyan életrajzi fejezettel, ami olyan 150 oldalnyi, ami hát lenyűgöző, sodró, nem lehet letenni komolyan, tehát olyan, mint egy regény. Tehát ez az, ami a doktori értekezésből hiányzott, joggal, mert a doktori értekezésben nem életrajzot várunk, de itt valami olyan hihetetlen alapos és hihetetlen érdekes életrajzot olvashatunk, ami valóban önálló kötetként, regényként, akármiként megállna a helyét, hihetetlen érdekes. És hát mondom, kiderült, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy a szerző megírta a doktoriát, beadta a könyvként, és akkor most egyszer ugyanazt a dolgot elsüti kétszer-háromszor, hanem hihetetlen munkát végzett azon kívül is, amit egyébként doktori fokozattal honoráltunk annak idején, nem olyan nagyon régen, egyébként tavasszal, ha jól emlékszem. Tehát ez az első fejezet, ez valami fantasztikus életrajz, ami tulajdonképpen megpróbálja megtartóztatni magát attól, hogy a csalogművekről igazán komolyan beszéljen, bár nem mindig sikerül neki, mert a parasztregény ugye olyan fontos eleme az egész monográfiának, hogy az életrajzban is azért ott kicsit több szó esik róla, de megpróbál szigorúan életrajzi lenni, és ezt többé-kevésbé be is tartja azért. Mondom, néha kénytelen kitérni azért olyan, tehát a magukra a művekre is, mert azért nem megkerülhető. Utána jön a második fejezet, ha jól tudom, azt hiszem, igen, ez a második fejezet, amelyik maga a doktori értekezés nagyjából, ami tulajdonképpen a poétikájára szól Csaloknak, tehát arról, hogy arra a problémáról, hogy hogyan dolgozik Csalog, illetve nem is csak a munkamódszerről, tehát nem a keletkezés történetről van benne szó, tehát nem a szöveg előállításának a mikéntjéről, hanem arról, hogy hogyan néz ki a Csalog szöveg általában, és hogy az egyes művek hogyan festenek poétikai szempontból, tehát hogyan vannak megcsinálva, és ennek a szónak két értelmében, tehát részben, hogy hogyan készülnek, részben, hogy amikor már megvan az anyag, akkor hogy is fest, és mi a szerkezete. Tehát ez az igazi, hát hogy mondjam, gerince a könyvnek, nem lehet megmondani, melyik a gerince, mert mindegyik része nagyon fontos, de ez a központi része, ahol valójában a művekről van szó, és ezeknek a műveknek a tulajdonképpen a gondos elemzése történt mindegyik műnek, mindegyik fontos csalogműnek, leszámítva, és erre majd még visszatérnek természetesen a régészeti és néprajzi műveket, hanem az irodalmi művekről le van azért ez kihegyezve. Tehát ez volna a második rész. A harmadik, vagy nem tudom, lehet a második, nem tudom, a harmadik rész az a szöveg közelében címet viseli, itt pedig rövidebb írások vannak, de és ez is a patchwork jelleghez adik, de én ezt egyáltalán nem bántam, tehát nem arról az, hogy összelapátolta a szerző egyébként innen-onnan a más hasonló, tehát a hasonló jellegű írásait, hanem ezek szerves részei azért mégiscsak a monográfiának. Itt tulajdonképpen kiemel néhány nagyon fontos csalog problémát, ha szabad így fogalmazni. Az egyik egy rövid elbeszélésnek a elemzése, a Géza című elbeszélésnek, vagy szövegnek, vagy nevezzük, ahogy akarjuk. A másik a Lengyel Péter cseréptöréséről szóló kritikának a elemzése és a keletkezés történetnek a kinyomozása. Utána egy írás arról, hogy Csurka és Csalog hogyan érintkezik-e, egy hipotézis arról, hogy amikor Csurka levelet ír Csalognak, akkor milyen közöset talál önmagukban Csurka. A negyedik kis rész pedig, még szintén ebben a szöveg közelében című részben, azt még Tarsándor és Csalog viszonyát taglalja. Tehát mondom, ezek, hát lehet, de azt mondani, hogy ez a nagy többhöz képest forgácsok, de igazából rendkívül fontos adalékok az egész csaló képhez. Majd még erre esetleg visszatérek, nem biztos, hogy visszatérek. Negyedik rész pedig az egy döbbenetes leltár, tulajdonképpen nem más, tehát az valóban leltár, a csalók hagyatéknak a listája. Ez egy több, tehát 150-200 oldalnyi tömény felsorolás, tehát nem más, mint felsorolás, arról, hogy csalók hagyatékban mi található, ideértve a névjegyektől kezdve a kézirat töredékeken keresztül minden, továbbá egy teljes csalók bibliográfia, amelyben benne van minden, amit csalók publikált, a csalók levelezés, kitől kapott levelet, kinek írt levelet, és így tovább. Tehát mindaz, ami a hagyatékban felelhető. Elképesztő munka. És az nem pusztán egy érdekes biográfiai adalék, hogy a szerző maga könyvtáros és levéltáros. Ez egyébként bizonyítja ez az utolsó nagy rész, hogy ez, hogy hihetetlenül ért ehhez a dologhoz. De azért az igazság, hogy ez a negyedik rész, ez benne van az előző három részben is vastagon. Tehát tulajdonképpen az, hogy a szerző ilyen hihetetlen jól ismeri az egész csalók hagyatékot, hogy mindent, ami a csalókra vonatkozik, amit csalók valaha írt, ami akikkel levelezett, mindezt töviről hegyire jól ismeri, ez nem csak az életrajzban van benne, tehát nem csak arról van szó, hogy az életrajznak minden elemét pontosan alá tudja támasztani levéltári vagy más dokumentumokkal, hanem az elemzésekben is benne van. Tehát az a, tehát az ember, hogy is mondjam, mint irodalomtörténész, vagy akár mint irodalom értelmező, vagy mint irodalom elméleti ember is, kicsit rosszul érzi magát attól, hogy mondjam, leiskolázva érzi magát, hogy egészen egyszerűen fogalmazzak, hogy mi mindent tud egy levéltáros, amit kéne tudni. Tehát ez a filológiai alaposság, ez, hát hogy mondjam, megszégyenítő mindannyiunk számára, akik ilyesben foglalkozunk, hogy nem csak az életrajzhoz kell mindez, hanem a szövegek keletkezésének történetéhez, a szövegek összefüggésének a látásához. Tehát mindahhoz, ami az irodalom körébe tartozik, mondom, az életrajztól eltekintve, milyen hihetetlen fontos az, amit egy levéltáros, vagy egy a hagyatékkal foglalkozó ember tudhat. Tehát egyszerűen lenyűgöző. Na most a negyedik résznek a történetéhez tartozik, vagy nem tudom, persze nem tartozik hozzá a történet, inkább a saját történetemet tartozik hozzá, hogy én azt mondtam a szerzőnek, és azt javasoltam még, amikor ez doktori értekezés volt, hogy hát ezt ki kell hagyni, hogy ez nem érdekes. Tehát, hogy ezek a levéltári feldolgozások, szóval nagyon becsületes dolog, meg sok munka van vele, minden, hát itt érdekel. Hát a szerző ezen is csendesen mosolygott, ahogy szakása, és úgy tenném jelenvetést, és meg kell látnom, hogy igaza volt, hogy közölte. Egyrészt azért volt igaza, mert valóban bizonyítja, számomra legalábbis bizonyítja, hogy a levéltári munka az egyszerűen alapja mindannak, amit ő csinál, alapja az életrajzírásnak, alapja a irodalomtörténetírásnak és az értelmezésnek is. Tehát, hogy egyszerűen ott kell lennie annak, hogy milyen anyagból dolgozott. Ennek a hosszú levéltári jegyzéknek érdekes módon két funkció is van, ami látszólag teljesen elmond egymásnak, de szerintem egyszerre érvényes. Az egyik az, hogy ez az teszi az olvasó orra elé, hogy itt az igazi száraz tudomány. Mert hogy itt nincs mese, itt valami vagy megvan, vagy nincs meg, ha megvan, akkor be lehet sorolni, lehet neki számot adni, le lehet írni, hogy hány lap, és hogy mikor keletkezett, kész, ezek a száraz tényszerűségek, ez a száraz tényszerűségek birodalma, ez a kézzelfogható valódi tudomány, ez az egyik funkciója. A másik pedig az, hogy igazából egy könnyeden lazulás a könyv végére, egy felelőtlen élvezet, nem kell vele semmit csinálni, csak lehet lapozgatni. Tehát a könyv végén kapunk egy olyan listát, amit szabadon olvasgathatunk, nem kell túl sokat töprengeni. Tehát egyszerre a legszárazabb tudomány, és egyszerre a legnagyobb élvezet és szórakozás. Hogy mi az élvezet és szórakozás benne? Hát például az, hogy az ember elgondolkozik azon, hogy kivel levelezett Csalogs Zsolt, kinek a névjegyei voltak meg neki, miket olvasott, miket tette azok közül, amiket olvasott, és így tovább, és így tovább. Ezek hihetetlen élvezetes dolgok, és rengeteg kérdés fogalmazódik meg az olvasóban, amit majd egyszer valaki talán megír. Mondjuk biztosak lehetünk benne, hogy a lényeget megírt a Soltész Márton a életrajzi fejezetben, de azért biztos még rengeteg kérdés van, hogy olyan nevek bukannak fel a levelezésben, amik hát meglepőek, meg hogy kivel levelezett sokat, kivel kevesebb, hogy kerül hozzá XY névjegye, miért kapta azt, miért őrizte meg, és így tovább. Tehát rengeteg ilyen izgalmas kérdés van, amiket majd egyszer valaki újra kibogaráz, de Soltész Márton megtette az első lépés, össze van szedve az egész csalóhagyaték, lehet tudni a helyét, lehet tudni a neveket, és ezek ráadásul rendszerezve vannak, hogy mi a levél, mi az iratanyag, mi a nem tudom, mi a eltett folyóirat, és így tovább, és így tovább. Jó, tehát körülbelül ez a könyvnek a szerkezete, ez a négy rész, amit eddig elmondtam. Ilyenkor az emberben felmerül az, hogy mi lehet ennek a folytatása. Tehát, hogy is megvan ez a csalogmonográfia, ugye itt két kérdés van, hogy a szerző mit fog csinálni, ez ugye majd eldönti, hogy mit fog csinálni, másrészt, hogy a csalogmonográfia folytatható-e. Na most itt legalább három olyan pont van, ahol ez a monográfia is folytatható, meg a szerző maga is jelzi, hogy mi érdekli. Az egyik pont az a monológ. A végén, a könyv végén a szerző, már nem a levélet elérnénk az előtt, úgy látom, hogy a szerző afelé kacsinkat, hogy egyáltalán a monológra próbál majd. Ezt a magánlevelezésről is tudom, de ugye amúgy is kiderül a könyvből, hogy egyáltalán monológ kérdése kezd érdekelni most Soltész Márton. Tehát ha majd egyszer újra ír egy könyvet, akkor lehet, hogy az, nem tudom, csak könnyen elképzelhető, hogy a monológra fog koncentrálni. Éppen azért, mert Csalognál ez nagyon jellegzetes, hát nem mondanám műfajnak, hanem mondjuk szövegalkotási forma. Tehát, hogy ugye maga a parasztregény a legjelentősebb csalogmű, az is egyfajta monológ. Ez, mintha ez érdekelni, és ennek a teóriája, és ennek a gyakorlata érdekelni az edzőt. Egy másik lehetőség, másik lehetséges folytatás az ez a hagyaték, amit az előbb említettem, tehát hogy megnézni ezt az egész kapcsolatrendszert, ami Csalog körül volt, túl az életrajzon, itt lehetne beszélni arról is, hogy milyen irodalmi kapcsolatai voltak, milyen szövegkapcsolatok vannak, és ennek milyen ilyen levéltári, életrajzi háttere van. Egy harmadik lehetőség pedig az, hogy a Csalog életművet úgy megnézni, mint ami nem csak irodalmi, ez nem biztos, hogy a Soltész Márton fogja megírni, vagy talán a néprajzosok meg régészek, hogy Csalog nem csak irodalom, azért ezt tudjuk. Nagyon nagyra tartották a régészek, nagyon nagyra tartották, vagy tartják a néprajzosok. Tehát olyan hihetetlen értelmetek szerint nem tudom megítélni, hogy az életművében ez tényleg olyan, de amit amit csinált, ahogy működött. Tehát nem tudom, hogy ez írásos hagyománya ennek, tehát amit Csalog maga után hagyott, az mennyire jelentős, de azt tudom, hogy őt, mint kutatót, mint régészt is, meg mint néprajzos is, nagyon nagyra tartják a szakmákban. Igen, az objektív, ennek a Pesvőnek egy másik mondja, az érkeztem az illusztrációkhoz. Nem csak néprajzos, nem csak régész, nem csak irodalmár, hanem hihetetlen jó rajzol. Ez a könyv tele van illusztrációkkal. Ugye az illusztrációk egy része, majd látni fogunk belőle néhányat, ugye a szerző azt ígérte, hogy mutat. Az illusztrációk egy része az dokumentum, tehát olyan fényképek, amik hát nagyon érdekesek, és hát a nagy erénye a kiadónak, hogy ezeket ilyen szépen reprodukálta, nagyon, nagyon jó képek, nagyon izgalmasak, a rajtuk szereplő személyek miatt is, meg úgy egyáltalán visszaadják azt a kort, ahol amikor keletkeztek. De ezen kívül van egy csomó csalograjz, tulajdonképpen mindaz, ami nem fénykép ebben a könyvben, az csalog rajza. Na most nagyon szépen rajzolt csalog, az, hogy ez képzőművészetileg mennyire értékes, én azt nem tudom megítélni, nem is értek hozzá, meg nem is arra való, tehát ő nem gondolta magát, gondolom, művésznek, de valahogy ugyanaz a odaadás, gondosság, pontosság jellemzi, mint az irodalmi szövegeket. Tehát, hogy valami nagyon átjön abból, ami a Csalog egész munkásságának a része volt. És ez a kötet tele van ilyen illusztrációkkal, amelyeket hát a régészi és néprajzos munkásságából hagyományozott az utóporra, meg erre a kötetre. Tehát ezek az illusztrációk is fantasztikusak a könyvben, hogy ezt ajánlom mindenkinek megnézni. Igen, na most arról is szeretnék egy pár szót szólni, hogy milyen volt, hát ugye nagyon nehéz megítélni, hogy milyen volt a Csalog befogadás. Ilyenkor az irodalomtörténész mindig azt csinálja, hogy előszeri a kritikákat, a korabeli írásokat, amik ezt valahogy tükrözi. De ez mindig kevés. Mindig kevés, mert nem csak ilyen hivatalos csatornák léteznek, hanem mindig létezik egy, ami felmérhetetlen, meg rekonstruálhatatlan, de mégiscsak van egy olyan közeg, amelyik olvassa az írót, még ha nem is írul a kritikát, még hogyha nem is látszik ez a könyvtári kölcsönzéseknek a statisztikáján, vagy a könyv eladásoknak a statisztikáján, de van egy fajta befogadás, amit tulajdonképpen nyakon csípetettem. Most én, mint vénember, csak arról tudok beszámolni, hogy meg nagyon megkoptak már az emlékeim, hogy a 70-es években mi bizony faltuk Csalogot. Tehát hihetetlen nagy tekintély volt. Abban az értelemben, hogyha megjelent egy csalogmű, csalogírás valamelyik folyóiratban, még a legfurább helyeken is, ugye a kritikában, meg a valóságban, amiket az ember nem... Azt hogy olvasta az ember, de hát ezeket úgy nem feltétlenül meg vette meg, de ezeket például minden csalogírás a megjelenésekor nagy szenzáció volt, mindegyik. És ráadásul ugye olyanok, tehát ez a fura a Csalog befogadásban, hogy olyanok is olvasták a Csalogot annak idején, a 70-es, 80-as évekről beszélek, akik nem azért olvasták, mert politikailag pikánsnak találták. Nem azért olvasták, mert valamit kimondott, ami egyébként tabu volt, vagy valamiről beszélt, amiről egyébként nem volt szokott beszélni, hanem azok is olvasták, akik egyébként abszolút nem érdeklődtek ennek a közéleti hozadéka iránt. Tehát a Csalognak valami olyan közönsége volt, ami a legszélesebbnek nevezhető. Mondom, lehet, hogy ez nem látszik a kritikából, De az a helyzet, hogy én tapasztalataim azok voltak, hogy, hogy annak idején mindenkit megragadott a csalog. Kit ezért, kit azért. Kit azért, mert valóban politikailag nagyon érdekes volt, tehát hogy ki lehet mondani bizonyos dolgokat, hogy meg lehet mutatni bizonyos sorsokat, amik egyébként megmutatottak voltak a korban. Kit pedig egyszerűen azért, mert ezt egy, hogy mondjam, egy ilyen avantgárd művészi gesztusnak fogták fel, hogy valaki egyszerűen egy munkás szöveget beletesz egy irodalmi lapba. Tehát ez úgy működött, vagy úgy is működött részben, mint egy ilyen avantgárd provokáció, mint egy talált tárgy. Tehát, hogy engedheti meg magának egy szerző azt, hogy egyszer egy legkottász kvázi egy munkás szájából elhangzó szöveget, és irodalomként adja el. Tehát ez részben, ugye a kritikusok ezen részben felháborodtak, részben üdvözölték, de az olvasó közönségnek legalábbis az a rész, amit én ismertem, az annak nagyon tetszett. Tehát, hogy ez nem csak azért mondom, mert ez politikailag volt érdekes, hanem azért, mert irodalmilag nagyon furcsa volt. Hogy valaki egy ilyen találtárgyat dug az orrunk alá. Meglepő volt, izgalmas volt. És itt élek vissza a könyvhez magához. A könyvben ugye ez az egész poétikai, ez a másik fejezet arról szól, hogy milyen furcsa dolog ez, hogy van egy szerző, aki átadja a szót egy paraszti elbeszélőnek. Hogy most ilyenkor mi van? Hogy ilyenkor ki a szerző? Hogy ilyenkor ki beszél? Hogy mennyire dolgozik rajta a szerző, hogy megszólalhasson az, akinek át akarja engedni. És inkább ezeken sokat rágódik a monográfia, ezért joggal, mert nagyon izgalmas kérdés. De azt gondolom, hogy talán itt ezt tartja életben az egész csalog prózát. Tehát ez az eldöntetetlenség, az, hogy mi az, ami ebből irodalom, és mi az, ami ebből, hogy mondjam, a nyers valóság. Persze soha nem a nyers valóság, ezt tudjuk. De mégis állam benne van ez a játék, hogy mi az, amit kölcsön veszek, mi az, ami én vagyok, mi az, ami azonos az eszterménivel, és mi az, ami nem azonos vele. És ez egy, mondom, ez tulajdonképpen úgy is felfogható, mint egy ilyen nagyon, ez az elöntetetlenség, ez, ami a olvasónak folyton gondolkodni kell, amit nem tud igazán soha eldönteni, ha csak nem akar teljesen naivú ráhagyatkozni, hogy hát ezt a teszti néni mondja, akkor, bár pedig nem akar, akkor ez folyamatosan izgalomban tartja az olvasót, és talán ez az, amiért még ma is nagyon izgalmas. És ezzel nem nagyon különbözik attól, amit az úgynevezett posztmodern próza csinál. Tehát ugye, amikor Eszterházy idéz, akkor ugyanezt a játékot játssza a maga módján, hogy ez most én vagyok, vagy nem én vagyok, vagy én vagyok, mert már elloptam, vagy nem én vagyok, mert nem én írtam eredetileg. Tehát ugyanez a az olvasót zavarba ejtő gesztus van a csalog szövegekben, mint ami a posztmodern szövegben van. Másfelől viszont valóban olvasható úgy is, és úgy is olvasták sokan, meg olvastuk, mondhatom így, mint ami egy olyan világot tár mégiscsak az ember elé, ami nem az övé, de itt mégiscsak szembesül vele, tehát ez a paraszti, szegény paraszti, nyomorult világot, vagy máskor a munkások világát, vagy a cigányok világát, és így tovább. Tehát, hogy egyszerre van benne egy nagyon erős társadalmi töltet, és egyszerre van benne egy irodalmilag egy nagyon zavarba ejtő, provokatív, ha úgy tetszik, igen, hát azt nem mondanám, hogy posztmodern, de a posztmodernnek megfelelő zavarba ejtő irodalmias felforgatás. Igen. Na most... Befejezésül. Befejezésül ugye azt szeretném még mondani, hogy ez egy nagyon élvezetes könyv. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon jó szívvel mondhatom mindenkit, hogy olvass el. Ha ilyen olvasási tanácsokat lehet adni, már részletem érdemes, akkor az életrajzon az tényleg beszippantja az embert, az egy ilyen egy estés vagy egy éjszakás olvasmány, mert hihetetlenül jól is van megírva, nagyon érdekesen van megírva, és minden szava alá van támasztva. Itt nincs mese, itt nincs olyasmi, hogy kitaláljuk, hogy mi történhetett, hanem nagyon pontosan tudja Soltész Márton, hogy mi történt. Tehát ez gondolom, hogy ez az első. Utána az olvasó szerintem fordulja meg a negyedik fejezethez, amelyik nem más, mint ez a fondjegyzék, ez a űrletes leltár, és lapozgassa, nézegesse, milyen nevek vannak, kikkel levelezett, kiknek a névjegyét őrizte meg, és így tovább. És utána vegyen egy nagy levegőt, és olvassa ezt a poétikai részt, ahol a Csalog egyes műveiről kap nagyon pontos, nagyon érzékletes és nagyon izgalmas leírásokat. És utána jöhet a harmadik rész, ahol megint csak ilyen, hát azt kell, hogy mondjam, kicsit könnyebb, rövidebb és rendkívül élvezetes kis eszéket talál. Ugye ebből a legpikánsabb nyilván a Tar Sándor Csalog Zsolt kapcsolatról szóló, de hát azért nem, hogy mondjam, ez túl a pletyka szinten, azért ez ennél súlyosabb dolog, ahol a szerző hát széttárja a kezét nagyjából, ugye hát mit lehet kezdeni egy szintén nagy íróval, aki hát besodó volt, hát nem lehet ezzel mit csinálni. Mindenesetre ezt javaslom olvasási sorrendnek, és mindenki nagyon jól fog szórakozni, hogy akármilyen vastag, akármilyen ijesztő, ezek hihetetlen jó. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen Kálmán C. György ismertetését. Balra Pistantva láttam, hogy a szerző szorgalmasan jegyzetel, már majdnem teleírt egy A4-es papír, amiből arra következtetek, hogy neki is van mondani valója. Úgyhogy én most átadom neki a mikrofon.
Köszönöm szépen. Sajnos múlt hét pénteken nagyon megfáztam egy temetésen, úgyhogy sok hangom nincsen, de néhány dolgot szeretnék elmondani. A részben az eddig elhangzottakhoz kapcsolódva, a részben ettől függetlenül. Ezek inkább ilyen apró házik szok. Például az egyik az, hogy amikor én ide felvételiztem, akkor Téglási Ágnes ült az asztal másik oldalán, velem szemben hivatalos munkaadóként, és nagyon megtetszett neki ez a téma, és elmesélte nekem, hogy amikor megjelent régen egy csalókönyv, akkor ők sorban álltak, és ők mentek dedikáltatni. Szóval azért ez összecseng azzal, amit Kálmán C. tanár úr is elmondott, és ez felveti azt a problémát, hogy hogyan lehetne a korabeli hangulatot, azt az érdeklődést kutatni. Valamiféle olvasásszociológiai módszerek ellenének ehhez. Pontosan azok az olvasásszociológiai módszerek és gyakorlatok, amelyek mostanában égetően én úgy gondolom, hogy hiányoznak. De talán, hát remélhetőleg, ahogy a könyvolvasás gyakorlata is csökken, vagy legalábbis most a digitális szöveg felé átalakulóban van, talán ezek a kutatások is újraindulnak. Ez egy folytatási lehetőség mindenképpen. Szeretném megemlíteni, hogy Horányi Károly kollégám, aki itt van most is közöttünk, ő készítette a könyvet. Hát az, hogy tördelte, az semmi, de hát ő tipográfus és tulajdonképpen könyvművész, tehát az arculatát ennek a vállalkozásnak ő álmodta meg. Úgyhogy azoknak az embereknek is, akik jöttek, hogy hát milyen szép lett a könyv, most is mindenkinek azt tudom mondani, hogy a könyvet ő készítette, és a borítóra a 600 archív és újabb fénykép közül ő választotta ki ezt a szerintem szenzációs fiatalkori arcot. Szó volt itt a kézirattárról. Hát én végtelenül sokat köszönhetek a Demtia kézirattárban, Babus Antalnak és Mánzi Bélának, akik megtanítottak MS rendszerben feldolgozni, tehát Berlász rendszerben, és Szita Gábornak az OSK-ba, aki most nem tudom, én nem láttam, hogy itt lenne, de ő nagyon sokat segített, és a pecsételő párnától a tintáig mindenféle palliumot, doboz, mindent szerzett. Ugye a hagyatékot azért nem dolgoztam nagyon sokáig, mert ilyen egyszerű anyagi eszközök nem álltak rendelkezésre a Nemzeti Könyvtárban. És az életrajz pontosságához hozzá tartozik, hogy én Pulcs Éva tanárnővel nagyon sokat beszélgettem, és ő engemet mindig szívesen fogadott az otthonában, és kezdettől minden segítséget, fényképet, információt nem adott nekem, és ezt én nagyon hálásan köszönöm. Most még azt lehetne, hogy visszamegyek a vetítés elejére, és ott az első 20 kép az, amihez fűznék néhány megjegyzést, ha szabad. Meglehetősen nehéz volt összeállítanunk az írónak a családfáját. Ez gondot okozott, már Pulcs Évával is nekiültünk, és ezt a rajzot javítgattuk mindenféle irányba. Hát végül ez alakult ki belőle. Sajnos ezt a könyvbe úgy szerettem volna, ahogy Závada Pállal beszélgettünk tavasszal az ő könyvbemutatóján, ő úgy helyezte el a térképet, hogy a B1 után, tehát a borító belső oldalán van a védőfólián. Ez sajnos végül is nem került bele a könyvbe, de a hagyatékban való tájékozódáshoz fontos, úgyhogy a font végén elhelyeztük az OSZK-ban. Ez egy meglehetősen bonyolult rajz, és hát ebből deriválható, hogy mennyire bonyolult és érdekes volt, és sokszínű a szerző élete. Ezt a fotót a Merian című folyóiratnak küldte el, ahol németül megjelent volna a cigánykérdés 1980 előtt című tanulmánya, ami aztán a Vibó emlékönyve magyarul megjelent. És itt van az özvegye Bognár Éva, aki Bognár Szabolcs családjogásznak volt először a felesége, és aztán Csalog Zsolt negyedik feleségeként ő lett az özvegye, és aki most májusban halt meg. És aki az egész Csalog kutatásban végül is engem berántott a szószoros értelmében, mert hiszen Surányban a szomszéd kertben volt egy galériás kiállítás, és akkor Bognár Éva elkapott, hogy te irodalomtörténész vagy, úgyhogy most gyere be, és megmutatok itt neked egy egész hagyatékot, mert itt van a lakásomban. És akkor hát a kéziratos hagyaték egy része is, de hatalmas könyvtár, rengeteg szamizdat, minden, akkor még ott volt Surányban, a Magyari Villában, és hát akkor kaptam én ehhez egy olyan lendületet, ami mostanáig elkísért. Bár aztán Bognár Éva eladta ezt a nagy anyagot, nem tudta tovább ott tartani a Surányi házában, de egy részét sikerült visszavásárolnom, egyrészt, másrészt egy része aztán fölkerült az OSZK-ba, és az ma is megvan. Na most, hát ha Kálmán C. tanár úr említette a poétikát, hát hogy hogyan szervezte a szöveget Csalog, az jól látszik itt. Először, amit ő magnóra fölvett, azt legépelte, és utána fölvagdalt a cédulákra. És tematikusan sorba rakta, annak a tematikai rendnek az alapján, ahogy ő aztán a könyvet, a regényt fejleszteni, generálni elképzelte. Na most sajnos ő ceruzzal ragasztotta össze ezeket a cédulákat, amiket az idő folyamán elengedtek, úgyhogy kénytelen voltam kinyitni az előtti szöveget és sorba tenni ezeket a cédulákat. Hát ez több ezer cédula volt, mondjuk a parasztregény alap kézirat esetében. Ja, tehát itt látszik, hogy ott van a könyvszöveg, a tördel tükör, és... Na, akkor ugye ezeket vissza kellett ragasztani, akkor kaptam én ott Szita Gáboréktól ragasztót. 25-ször kellett kérvényezni, mert radír sem volt a Nemzeti Könyvtárban, meg ragasztó sem. De aztán végül is szereztek, és akkor ezeket ilyen restaurálási fejlapokra visszaragasztottuk. Palliumokba tettem, és így alakult ki végleges regény fejezetrendje szerint az alapkézirat. Hát ez egy mondjuk 600 foliónyi anyag, ami szét volt szakítva. Úgyhogy így áll össze az eredeti anyag. Aztán minden foliót, minden cédulát lepecsételtünk, és most már tulajdonképpen kutatható az anyag. Úgyhogy a fondjegyzék fölkerült már remélhetőleg az internetre. Itt levélválogatás folyik, az MTA kézirattár levélválogató rekeszeit vettem hozzá igénybe. És ilyen nagy palliumokba pakoljuk az anyagot, mint amilyen ez a kék itt. Valahol látszani fogom. Egy ilyen kartondobozban laktam. Ez volt ott a munkaállomás. Ezek a kézirattári dobozok, ilyenekből 75-ben fekszik a hagyaték összesen. Hát ez volt a boríték szemét, és azok a duplumok, amiket külön válogattunk. Egyes szociológiai interjú 11. és 12. lenyomatai. És hát itt kezdődnek a hát alapvetően ezeket szerettem volna megmutatni. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen a szerző ismertetését és kiegészítését. Megkérdezem a közönséget, hogy netán valakinek van-e kérdés a szerzőhöz vagy az elhangzottakhoz, akkor most tegye meg. Ha nincs, akkor én mondom még el, hogy a kötet megjelentetését két támogatást tette lehetővé. Egyrészt a Nemzeti Kulturális Alap támogatása, másrészt és nem utolsó sorban a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központnak a támogatása, mert a Nemzeti Kulturális Alap támogatása nem lett volna elég ahhoz, hogy ez a könyv most itt legyen és bemutatható legyen. Mindkét támogatónak köszönetemet fejezem ki. Megkülönböztetetten a könyvtár támogatását. Tudjuk, hogy ma a közintézmények anyagilag nincsenek különösebben fényes helyzetben, olyannyira nincsenek, hogy még a legfontosabb könyvek beszerzéséhez se áll megfelelő pénz a rendelkezésükre, vagy nem áll pénz a rendelkezésükre. Ennek ellenére a könyvtár nagylelkűen megtalálta a módját, hogy kiegészítse a Nemzeti Kulturális Alap támogatását, és lehetővé tegye a kötetnek a megjelentetését. Hadd említsem én is Arányi Károly nevét, akinek valóban oroszlán része van ennek a kötetnek a létrehozásában, nagyon sokat dolgozott minden vonatkozásában, kitalálta a könyvet tipográfiailag és egyéb vonatkozásban, úgyhogy a kiadónak nagyon kényelmes dolga volt ebben az esetben, majdnem csak a nyomdai munkálatok maradtak, természetesen még a terjesztés, ami a könyvkiadásnak a legrázósabb része. Reméljük, hogy hamar gazdára találnak a kötetek, és sokan olvassák a monográfiát, és talán ösztönzést nyernek arra, hogy Csalog műveit levegyék a polcról, és újraolvassák, vagy megismerkedjenek a Csalog életművel. Én ezek után köszönöm a megjelenésüket, köszönöm a figyelmüket. A kötetet itt kedvezményes áron vásárolhatják meg, az előtérben pedig éljenek a lehetőségekkel, fogyasszák, ami ott kint fogyasztható. Minden jót kívánok, viszontlátásra!